Ma elkezdjük ezt az új üzenetsorozatot, az a címe, hogy védő korlátok. És tudom, hogy ezt úgy hívják hivatalosan, hogy szalagkorlát, de a védőkorlát az sokkal kifejezőbb. Sokkal kifejezőbb az üzenet szempontjából, és a sorozat szempontjából, és a témák szempontjából is. Úgyhogy ez inkább, egy kicsit inkább egy ilyen tanítós stílus lesz, jó? Tehát tartalmilag az eddigiekhez képest. Úgyhogy mi a védőkorlát? Van is egy kis definíciónk itten. Egy rendszer, ami arra lett kitalálva, hogy megakadályozza a járművek lesodródását a veszélyes vagy tiltott területekre. Oké, tehát egy rendszer, ami megakadályozza, tehát arra lett kitalálva, hogy megakadályozza a járműveknek a lesodródását. Hova sodródását? A tiltott területekre, vagy milyen területekre? A veszélyes területekre. Három helyen találsz, körülbelül a legtöbb ilyen védőkorlát három helyen fordul elő. A hidaknál ugye elég baj az, hogyha valaki véletlenül lesodródik mondjuk itt a Tiszába, tehát hidak, akkor autópályák, ahol ugye a szembejövő forgalmat korlátozzák védőkorlátokkal, tehát középen, hogy ne tudjanak áttörni, és aztán kanyarokban. Ugye kanyarokban. Tehát ez a legtöbb hely, ahol leginkább használják ezeket a védőkorlátokat. Két dolgot tesz. Vezet, tehát mutatja az irányt, vezet, és véd. Két feladata van. És ezekben a hetekben ezt nagyon meg fogjuk tanulni, hogy vezet, a védőkorlát az vezet, és véd bennünket. Jó? Úgyhogy a védőkorlátot egyébként még egy tulajdonsága van, hogy sosem a veszélyzónában helyezik el. Próbáltam lerajzolni, de aztán inkább nem hoztam el, hogy kirakjam oda, mert én nem a művész kategóriába tartozom. Szóval, tehát nem a veszélyzónában van, vagyis nem ott akadályoz meg a lesodródásban, amikor már a veszélyzónában vagy, hanem még a biztonságos zónába teszik. Hogyha neki is mész, akkor is ott maradj. Oké? Tehát, hogy sosem a veszélyzónában, ahol már az életedet kockáztatod. Tehát nem egy az egybe a híd élére rakják, szélére élére, vagy a szakadék szélére élére, hanem az még, ott még van hely, még utána is. Ja. Oké, úgyhogy ez is egy fontos kis információ a védőkorlátokról. Tehát mindig a biztonságos zónában van. Ja, úgyhogy igen, még egy dolog, a jegyzetemben látom, minimalizálja a sérülést. Oké, tehát úgy van kitalálva, hogy a sérülést minimalizálja. Ami azt jelenti, hogy ha már mentél neki szalagkorlátnak, vagy elaludtál az úton, és neki sodrottál, én néztem hátulról ilyen autót, bealudt a sofőr, aztán húzott egy hosszú csíkot az autójának az oldalára, de nem halt meg, nem borult fel, nem tudott tovább menni, de ha nem lett volna ott, akkor lement volna az útról, és neki ment volna valami fának, és mentünk vagy százzal. Ja, úgyhogy lehet, hogy nem is érte volna túl. Tehát minimalizálja a sérülést. Tehát nem olyan sérülést szenved valaki, ha le is tér, vagy lesodródik, mintha nem lenne ott. Oké? Úgyhogy ez is egy fontos jellemzője a védőkorlátoknak. Na, de miért beszélünk erről? Miért ez a téma? Azért, mert nem csak az utakon van szükségünk védőkorlátokra. Tehát nem csak az utakon, nem csak a közlekedésben van szükségünk rá, hanem tehát, ha őszintén szembenézel önmagaddal, belekukkantasz egy kicsit a szívedbe, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy igen. A legnagyobb bánatom lehet elkerülhető lett volna tavaly 5 éve, 10 éve, 15 éve, hogyha lett volna egy védőkorlát azon a területen az életemben, ami minimalizálta volna a sérülés, vagy nem zúgtam volna le akkorát. Ja, úgyhogy Úgyhogy kell, hogy beszéljünk róla. Kell. Tehát ez lehet pénzügy, ez lehet erkölcsi dolog, lehet kapcsolati, lehet munkahelyi. Tehát rengeteg terület van, ahol szükségünk van védőkorlátokra. Egy pár témát fogunk is majd említeni. 5 üzenet lesz ebből maival együtt. Úgyhogy a jövőbeli megbánásokat tényleg elkerülhetjük. Elkerülhetjük, hogyha hajlandóak vagyunk személyes védőkorlátokat elhelyezni az életünkbe. Úgyhogy ezzel leszünk most a következő hetekben. Oké? Hogy védőkorlátokat megértsük, meglássuk, és aztán döntéseket hozzunk, hogy tegyünk is be az életünkbe. Na most, a kihívás a következő. Hogy a kultúránk nem igazán bátorítja a védőkorlátokat. Tehát egy olyan társadalomban élünk, ami hát semmilyen szabályt nem akar. Hagyd nőjön föl az a gyerek, mint a dudva. Tudod, nem fogjuk megsérteni. Hagyd csinálják az emberek azt, amit akarnak. Aztán majd összetöri magát, lehet, hogy halálosan, hát akkor így járt. Ha túléli, akkor majd tanul belőle. De hogy nem szeretik a szabályokat az emberek. Nem szeretnek... Tehát ha már a közlekedési jelzéseknél vagyunk, akkor ők nem szalagkorlátokat akarnak, hanem nekünk elég a felfestés. Tudod, a sávoknak a felfestése. Nem kell több. Nincs szükségünk többre. Ja, tehát lehetnek vélemények, lehetnek figyelmeztetések, de szabály, az nem, nincs szükségünk. És olyan emberek, akik mondjuk meglátják az életedben a védőkorlátot egy bizonyos területen, nem feltétlenül fognak tapsolni neked. Tehát csak számíts erre a kihívásra, csak felvilágosítalak. Jó? Tehát lehet, hogy nagyon bölcsnek, nagyon logikusnak fog hangzani a mai, meg a témák, amikről beszélni fogunk a következő hetekben, és fú, tényleg, de hülye vagyok, hogy ezt, mit tudom én, 20 évvel ezelőtt nem így csináltam. Igen, tehát nagyon-nagyon értelmes lesz, meg logikus, meg minden, de nem fognak tapsolni. Tehát társaságban, vagy egy munkahelyen, vagy valahol vagy, tehát ezek ilyen szürke területek, és az emberek szürke területeken szeretnek lavírozni. Nem úgy, hogy van fekete, meg van fehér. Ja, úgyhogy ez egy óriási kihívás mindannyiunk számára. Ugyanakkor meg észrevehető azért az emberekben, hogy azért kell nekik valamilyen korlát, védőkorlát. Ezért beszélnek ilyen kifejezésről, hogy felelősség teljes ivás. Oké? Tehát használják ezt a kifejezést, ami tényleg egy jó hír, hogy van ilyen, meg mondják, hogy van ilyen, hogy ha iszol alkoholt, akkor felelősség teljesen kell. De a kérdésem az, hogy ez mit jelent? Mert ha minden poharat felelősség teljesen iszol meg, akkor egyszer csak lehúzzák a redőnyt. Ha már próbáltál felelősség teljesen meginni egy félrekesz sört, vagy mit tudom én, tehát, vagy megkínáltak locsolkodás közben minden háznál megkínáltak, és akkor egyszer csak azt hiszed, hogy már kimentél a városból, mert rossz irányba indultál el, és fogalmat sincs, hogy miért. Tudjuk, mert felelősség teljesen megittad minden cseppét annak az italnak, amivel megkínáltak. Oké, tehát, hogy nagyszerű tanács, de az, hogy most jó, felelősség teljesen fogok inni, de nem segít. Nem segít egyáltalán. Tehát nem egy igazi védő korlát. Úgyhogy, vagy ezt mondjuk a tiniknek, ugye, hogy a szexel kapcsolatosan, hogy várj, amíg készen nem vagy rá. Oké, tehát és persze nyilván megmondjuk, hogy mikor vagy készen rá, de ez tuti, hogy ezt a mondatot, ezt valami nő találta ki. Tehát tuti. Tehát, várj, amíg készen nem vagy rá. Tudod miért? Mert ha egy tini fiúnak ezt mondod, hogy várj, amíg készen nem vagy rá, hát mi mit mondtunk? Én készen születtem. Köszönj jót, azért mondom, hogy ezt valami nő találhatta ki. Tehát, hogy tehát, ja, úgyhogy Ez nem védőkorlát. Ez egy jó felfestés, várj, amíg készülöm, vagy rá, de nem védőkorlát. Vagy pénzügyekbe rendezd az adósságaidat. Nagyon jó hangzik. Mindenki ezt mondja, de közben mellé nyomnak 10 reklámot, hogy hol vegyél föl gyorsítást, meg mit tudom én. Ja. Tehát nem rossz tanács, hogy rendezd az adósságot, persze, rendezni kell, de nem egy jó anyagi standardet ad az életünkre, főleg akkor, amikor már a bödön alján sincs 20 forint se. Tehát mi? Na, mindegy. Vagy még egy jó tanács, hallgass a szívedre, ezt szeretem a legjobban, hallgass a szívedre. Mit mond a szíved? Csináld azt. Kösz. Mit mondott Isten a szívünkről? Gonoszabb mindennél. Tehát, ja, tehát hogy szerintem ez a legrosszabb tanács, amit adhatsz, hogy hallgass a szívedre. Na, úgyhogy a kultúra nem szereti, a kultúra nem szereti a szabályokat. Senki nem akarja, hogy azt mondják neki, hogy nem. Hogy ez egy olyan terület, ami nem. Tehát te sem szereted, amikor nemet mondanak. Még ha látod a logikát és azt, hogy ez érted van. Még akkor is rossz nemet kapni. Nem? Nem. Na. A feleségem. Milyen jól nevelt egyben. De. Na, úgyhogy a védőkorlátaiddal nem leszel a leghíresebb tagja a társaságnak. Még azt is láttam, hogy meghallottam, hogy nem a leghíresebb, hanem nem az, csak nem is az, hogy nem szeretik, meg nem bátorítják a védőkorlátokat, hanem kigúnyolnak miatta. Kigúnyolnak miatta. Ja. Mikor az én haverjaimon csattant a bilincs, vagy megkergették őket a rendőrök, vagy megverték őket benne a rendőrök, persze úgy, hogy az ugyannyira nem látszódott rajtuk, akkor utána azért mondták, hogy azért milyen büszkék vagyunk rád, Balázs, mert te nem mentél bele ezekbe a dolgokba velünk. Pedig nem voltam akkor még hívő, de volt egy valami olyan védőkorlát a lelkiismeretemben, ami megakadályozott abban, hogy velük menjek, amikor ezeket a dolgokat csinálták. De hogy miután már nagyot koppannak, utána már elismerik, de aztán folytatják tovább. Na mindegy, ez az én személyes sztorim, de hogy sokszor azt látom, hogy gúnyolnak emiatt embereket. Tehát ha van védőkorlátod, a társaságod, vagy a rokonod, vagy a munkatársaid, a családtagid, kigúnyolnak miatta. És biztos, hogy ez nem egy jó érzés. Sőt, ha meg elbuksz erkölcsileg, vagy elhasalsz anyagilag, mert nincs védőkorlátod, akkor is. Tehát nem tudsz jól lenni. Tehát ezeken a területeken nem szabad hallgassunk a kultúránkra, hogy kapok elfogadást, vagy nem kapok elfogadást, hogy csinálom. Úgyhogy nagyon vitás dolgok ezek. Hadd meséljek egy valamiről. Én úgy nőttem föl a gyülekezetben, 20 évesen bíztam az életemet Jézus Krisztusra, és majdnem voltam már 21. Ja. És tanították nekünk a Billy Graham szabályt, mint vezetőknek későbbiekben. A Billy Graham szabály ez a 60-as években terjedt el. Az volt, hogy ez ilyen védőkorlát volt. Biztos, hogy nem tudom, hogy biztosan hallottál, de valószínűleg hallottál már róla. Idegen nővel egyedül nem megyek egy autóban. Sehová. Mert még ha a legtisztábbak a szánik. Minden, most ezt nem magyarázom, mert lehet, hogy majd beszélek egy kicsit többet erről. Aztán nem megyek étterembe étkezni a feleségemen kívül, vagy a családtag, női tagján kívül mással étterembe nem megyek el. Ez a második szabály. A harmadik szabály ez meg, hogy nem tartózkodom csukott ajtó mögött, és nem beszélgetek csukott ajtó mögött nővel, idegen nővel, a feleségemen kívül. Ezek védőkorlátok. Nekem, a másik személynek, meg a külvilágnak, aki esetleg ebbe bele pillant egy pillanatra, és aztán elindul a fantáziálás. amit meg nem tudok már tisztára mosni, még ha legtisztább volt mind a két félnek a szándéka is, mert nincs több tanúm rá. Csak az, hogy valaki látott valakivel valahol. Ja. Na mindegy. Tehát, hogy nagyon nagy haszna van ennek, és üzleti életben használják ezt. Ja, Amerikában nagyon elterjedt, de mondom, itt, tehát mi is tanultuk, és sokan cikizik is emiatt azokat az embereket, akik ez alapján, a szabály alapján élik az életüket, és hát érdekes ez a cikizés, mert ha másik oldalt nézem meg, vagy másik oldalon nézem, tehát akik cikizik ezt a szabályt, azok mit mondanának akkor, ha mondjuk megcsalnám a feleségemet? Tehát akkor mit mondanának? Vagy amikor az asszony valakinek a felesége lelép a jogaedzőjével, vagy mit tudom én. Akkor mit mondanak? Tehát ha használja a védőkorlátot, az is ciki, de akkor is mindennek elmondják az asszonyt is, meg a férfit is, ha erkölcstelenséget tesz, mert nincs mondjuk védőkorlát az életében. Tehát csak azt akarom mondani, hogy a kultúra, és az annak való megfelelés, hogy azért ne legyen védőkorlát, az őrültség. A magunk szempontjából nézve. És az érdekünk szempontjából nézve. Értitek ezt? Csak ezt akarom ezzel mondani. Tehát a Harvard Business Review, egy angol nyelvű ilyen internetes lap, és ott írtak egy ilyen cikket pont erről, mert a Mike Pence is ezt az elvet éli, és Amerikában, és akkor írtak erről egy cikket, és ez volt a cikknek a címe, hogy férfiak nem utasíthatják el, hogy egyedül dolgozzanak, és egyedül legyenek a női kollégáikkal. És akkor nagyon kikeltek emiatt a szabály miatt az üzleti életben, mert hogy ez akadályozza a nők előrébb jutását, a nők megbecsülését, tehát ilyen feminista dolgok jöttek elő ezzel kapcsolatosan. És arról szólt ez a cikk, hogy akik ezt a szabályt alkalmazzák, azok megsértik ezzel a nőket a munkahelyükön, hogy ők nem akarnak egy szobába lenni, vagy egy autóba lenni kettesben velük, amikor dolgozni kéne, hogy negatívan befolyásolja a karriert. Na mindegy, tehát egy sok mindenben nem elég jó szempontokat érint, és logikus. De mindeközben gúnyolja ezt a szabályt. És eléggé lejáratja. De valószínű, hogy miközben az írója írta ezt a cikket, a végén azért rájött, hogy azért tehát azért vannak észérvek emellett a szabály mellett, vannak logikus érvek, mert rájött arra, hogy tehát belátták, hogy egy munkahelyen, ahol stressz van, kihívás van, nyomás van, azért ott férfiak és nők között zajlik az élet. Kollégák és kolléganők között zajlik az élet. Könnyen kerülnek olyan helyzetbe, ahol aztán rossz döntéseket hoznak. És megcsalják a férjüket, vagy a feleségüket. Oké, tehát sokszor van, hogy utazni kell, sokszor van, hogy együtt kell enni, aztán ugye ott együtt is isznak már egy pohárkával, és dolgok megtörténnek. És tényleg kitagadja azt, hogy egy munkahelyen nem a túlóra miatt, meg az elvárások miatt nem egy stresszes hely, tehát rásegít. A munka egy nagyon jó táptalaj arra, hogy rossz dolgok történjenek. Oké? Olyan emberek között, akik között nem kéne, hogy történjenek dolgok. Úgyhogy, tehát ebben a cikkben mit ajánlottak a drága cikkírók? Ezt csak azért mondom el, hogy lásd, tényleg lásd, és értsd meg, mielőtt belemegyünk az összes témába majd. Csak látnotok kell, és tényleg erőteljesen látnotok kell azt, hogy a kultúránk nem bátorítja, sőt, elbátortalanítja azokat, akik védőkorlátokat akarnak beiktatni az életükbe. Jó, tehát ezért nyomom annyira, meg ezért töltök vele, hogy negyed órát, hogy lenyomkodjam, mert erre számítani kell, és tudni kell. Különben nem fog úgy bemenni, vagy könnyen ez a mag ki lesz gyomlálva hétfőn, kedden, szerdán. Jó, tehát az ajánlás a következő volt. Azt hiszem, hogy azt is kiírtam. Szóval mit tehet egy kifejlett férfi vezető? A legegyszerűbben fogalmazva, váljon figyelmes ős emberré. Szó szerint. Figyelmes ős emberré kell válnia. Tehát olyan konklúziókat hoznak, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát majd mindjárt fölírunk még egy mondatot, tehát azt még csak értelmezni sem bírtam ezt a mondatot normálisan. Tehát, hogy ez mit jelent, hogy segít ez egy férfinak a munkahelyén, gyakorlatilag mit jelent. Tehát nekem az üzenetsorozata nem ez lesz a célom, hogy ilyen mondatokkal menjünk haza, hogy most... Tehát nekem nincs gondom a kifejlett ősemberrel egyébként. De ősasszony nem létezik. Tehát sose beszélnek ősasszonyra. Mindig ősemberekről beszélnek. Oké, tehát ősasszony nincs. Pedig vannak. Nem csak ősemberek vannak, vannak ősasszonyok. Oké, tehát a konklúzió az, hogy igen, utazni fogsz, barátocskám, igen, enni fogsz vonzó nőkkel a munkahelyeden, ugye, mert a kolléganőidet nem te választod meg, sőt, valószínűleg kerülsz olyan helyzetben, hogy flörtölni fogsz, vagy ő fog flörtölni veled, mert egyszer rákényszerülsz, úgyhogy hogyan kezeld? Hát úgy, mint egy figyelmes ősember. Tehát csak... Egyem a húsát. A másik tanács, ez még röhelyesebb, figyelj. Az egészséges és érett, öntudatos férfiak megértik, és elfogadják, hogy férfias felépítésük különbözik. Tehát ezt mondja, hogy ezt meg kell értsük. Nincs ezzel gond, hogy történnek dolgok a munkában. Meg kell értsük a férfi felépítését, hogy... Na mindegy, tehát, de tényleg kicsit gondom van értelmezni ezt a mondatot. Tehát gondolkodtam, hogy ennek segítenie kéne a munkahelyemen, vagy bármilyen körben, ahol vagyok. Tehát, ha ezeknek a mondatoknak határokat kéne szabnia, akkor nem tudom, hol a határ. Tehát ha ezeknek a definícióknak, vagy nem tudom, minek nevezzem, tehát biztonságot kéne, vagy biztonságosabbá kéne tenni az életemen, akkor ez szívás. Tényleg az. Mert, tehát... Csak nézzük meg, tehát az első probléma például ezzel a mondattal. Hölgyektől kérdezem. Olvassátok el az elejétől idáig. Az egészséges és érett öntudatos férfiak. Találkoztatok már ilyenne? Egészséges, érett és öntudatos. Külön-külön oké, tehát meg jó, nekünk olyan jó az önképünk, hogy mi azt mondjuk, hogy mi ebbe a kategóriába tartozunk, de azért kérdezem a hölgyeket, ugye, hogy találkoztatok-e már ilyennel, mert már az elmélet már itt dől, oké, tehát tehát szerintem nem is létezik, sőt, ha valaki talál ilyet, hozzátok be, jó? Kivizsgálás céljából, tanulmányozni fogjuk, kísérletezni fogunk, meg mindent. Tehát, mert akkor felfedeztük a... ja, igen, Jézust. Megtaláltuk Jézust, és eljött. Csak mi lemaradtunk valamiről. Oké, tehát az egészséges és érett öntudatos férfiaknak nincs szüksége védőkorlátokra. Oké? De a 99,99999%-unknak, férfiak, szükségünk van védőkorlátokra. Tehát aki ilyen, neki nem kell védőkorlát, mert tökéletes, nem lesz probléma. De nekünk többieknek szükségünk van. Tehát szükségünk van. Ja. Úgyhogy pont emiatt, az arány miatt nem csak nekünk van szükségünk, hanem hölgyek, nektek is szükségetek van védőkorlátra. Jó, úgyhogy ez a szabály számomra meghatározó, ez a Billy Graham szabály, mert ebben nőttem föl, de nem csak azért, mert ebben nőttem föl, hanem hasznos is. Természetesen nagyon szélsőségesen lehet ezt használni, és visszaélni vele, Úgyhogy szerintem fogunk erről még beszélni, de sokszor ezt félremagyarázzák, vagy rosszul alkalmazzák. Na, de a lényeg ez. Tehát ha személyes védőkorlátokat akarsz, akkor nem leszel sztár. Pláne nem ünnepelt sztár. Jó? Tehát ezt tudd. De megígérem, hogy mikor így visszatekintesz 5 évenként az életedre, akkor sokkal kevesebb megbánás lesz benne. Sokkal kevesebb lesz az a helyzet, és az a döntés, amit aztán úgy bánsz, hogy a sebben már nem tudsz mit csinálni, mert megtörtént. Nem csak nálad, hanem a másik félnél, vagy akikre hatással volt. Az a döntés. Oké? Na, úgyhogy. Egyébként ez a védőkorlát elve, vagy gondolata, ez nem egy új elképzelés, ezt nem én találtam ki. Sőt, ezt koppintottam. Az Ószövetség és az Új Szövetség végig beszél ilyen védőkorlátokról. Tele van ilyen rengeteg ilyen jó tanáccsal. Az Ószövetség az a zsidó biblia, az Új Szövetség az a keresztény biblia, egyberakva ez a mi bibliánk, és beszél sok helyen határokról az életünkben. Legyenek határunk. Úgyhogy majd igen, igerészt fogunk megnézni. Elég alaposan szóról-szóra átmegyünk rajta. Pál apostolnak egy levelében, az Efézusiakhoz írt levelében fogunk egy kicsit utazgatni, 3-4 vers erejéig. Úgyhogy nézzük. Tehát ebben a levélben Pál éppen, tehát amit olvasni fogunk, az előtte lévő részekben éppen befejezte az arról való írását, értekezését, hogy mitől tartsuk távol magunkat, mit tegyünk, ne tegyünk, ami sértő, vagy viselkedési dolgok. És aztán, mintha érezte volna, hogy oké, ezek jó kis, jó tanácsok, de kéne valami kapaszkodót adnom nekik. Ha már ezt így egy az egybe így leírtam nekik levélbe, akkor adok nekik is kapaszkodót a hallgatóságnak, vagy a olvasó közönségnek. Úgyhogy belemegy dolgokba, és ez a rész a 15. verstől fogjuk olvasni. Azt mondja, ezért, ez mint hogyha Kovács Péter írta volna, ügyeljetek arra, hogyan éltek. Ügyeljetek. Kovács Peti szoktam mindig ezt mondani. Megyünk valahová, jön a telefon, Kovács Peti. És már mondja is, csak azért hívtalak, hogy ügyeljetek magatokra. Oké? Okay? Úgyhogy ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek. Oké? Okay? Ez egy hatalmas tanács. Ha hívő vagy, ez egy hatalmas dolog. Ügyelj! Vagy óvatos legyél. Legyél körültekintő, és nagyon óvatos, ezt jelenti a szó. Az, hogy hogyan éltek, ha szó szerint nézem, az inkább a járásról szól, vagy a lépésekről, hogy hogyan léptek. Hogyha éltél már kiskedben nagy kutyával, akkor nagyon jól tudod, hogy mit jelent az, hogy óvatosan lépkedni a kertbe. Tudod, sok az akna. Nehogy belelépjé. Oké, tehát erről ezt mondja itt, hogy nagyon ügyeljetek, nagyon óvatosak legyetek. Óvatosan kell lépkedned. Aztán így folytatja, ne legyetek ostobák, hanem bölcsek. Oké? Okay. És a bölcsesség az egy ilyen döntéshozó minta. Az Ószövetség és az Új Szövetség rengeteget használja ezt a szót. A döntéshozatalról van szó, állandóan találkozol ezzel a kifejezéssel, hogy bölcsesség, bölcsen járni. Ez azt jelenti, hogy az igazságot ismerve és alkalmazva. Ez a bölcsesség. Hogy alkalmazod azt, amit tudsz. Oké? Tehát ez azért, mert valaki sok ismerete van, lexikális, ez nem azt jelenti, hogy bölcs is. Az a bölcs, aki tudja használni azt, amilyen van. Oké? Azt az információt, azt a tudást, amilyen van, használja. Oké? Tehát itt nem csak arról van szó, hogy tudom-e, hogy mi a helyes, és mi a helytelen? Mert egy csomó olyan helyzet lehet az életben, ahol lehet, hogy tudom, hogy mi lenne konkrétan kívülállóként, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Ugye, főleg ezt mások életében nagyon jól tudjuk megmondani, hogy számára mi lenne a helyes, és mi a helytelen. De sokszor megváltoztatja a véleményünket, amikor fölteszik azt a kérdést, hogy mi lenne a bölcs abban a helyzetben. Nem az, hogy mi a helyes, vagy mi a helytelen, hanem mi a bölcs. Mi a bölcs ebben a helyzetben. És lehet, hogy könnyebb lenne döntést hozni, ha ezt a kérdést tenném föl, hogy oké, a mostani helyzetemben, és a jövőt illetően, hogy ez milyen hatással lesz a jövőre, mi a bölcs, hogy mit tegyek? Ja. De ezt így folytatja. Aki értelmes, mi mindannyian, minden lehetőséget kihasznál. Ez a Károli Bibliában úgy van, hogy megvásárolni az időt, vagy hogy van ez valahogy így, megvásárolni az időt. Hogy mondjátok hangosan? Áron is megvegyétek az alkalmatosságot. Na, hát ez olyan... Én nem értettem. Tehát áron megvenni az alkalmatosságot, az hol árulnak alkalmatosságot? Tehát, hogy aztán áron megvegyem. Tehát aki értelmes, minden lehetőséget kihasznál. Oké? Tehát kevés ideje van az embernek. Tehát azt tudom, hogy mennyi pénz van a számlámon. Tudod, számla kivonat, de olyan kivonat nincsen, ahol az van, hogy mennyi időm van hátra. Oké, tehát az semmi nem mutatja, hogy hány napod van hátra. Van egy átlag életkor, hogy az ember meddig él, de aztán innentől kezdve fogalmunk sincs egyikünknek se, hogy valamelyiknek egy napja van, valamelyiknek 10 napja van, valamelyiknek 100, fogalmunk sincs. Fogalmunk sincs. És itt erről beszél, hogy aki értelmes, az minden lehetőséget kihasznál. Oké, tehát nem véletlen az, hogy visszasírjuk a gyerekkorunkat, már aki, vagy a fiatalságunkat, vagy az első évünket a házasságunkban, hogy bárcsak újra kezdhetném, mert akkor ott, azon a ponton másképp állnék hozzá ahhoz az emberhez, vagy az életemhez, vagy bármihez. Oké, tehát kihasználni a dolgokat, mert az idő nagyon gyorsan eltelik. De miért, Pál, miért mondod ezt, hogy ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek, ne legyetek ostobák, hanem bölcsek, aki értelmes minden lehetőséget kihasznál. Miért mondod ezt? Azért, mert gonosz időkben élünk. Tehát azért kell tehát ügyelnünk, hogy hogyan lépünk az életünkben, hogyan haladunk az életünkben. És bölcsek legyünk, hogy mi a bölcs, nem az, mi a bölcs bizonyos helyzetekben, és kihasználni a lehetőségeket. Azért fontos ez, mert az idők gonoszak. Két, tehát gonosz időkben élünk. Tehát itt egy olyan 50-100 embernek magyarázza Pál ebben a levélben, hogy srácok, veszélyes időszakban élünk. Nem engedhetjük meg azt, hogy nem törődömök vagyunk. A saját életünkkel kapcsolatosan, és nyilván vannak felelősségeink, az embernek van családja, vagy vannak rábízva emberek, akkor tudod, felelősség. Tehát nem lehetünk nem törődömök. Van egy olyan kifejezés a keresztben, vagy a autóvezetésben, hogy defenzív vezetés. Nem tudom, hogy hallottál-e már róla. Ezt még oktatják is helyeken. A defenzív vezetés az, hogy nem csak arra figyelsz, hogy te mit csinálsz, hogy jó, kuplung, egyes, 10 méteren belül milyen tábla van, hanem a defenzív vezetés az, hogy figyelsz mindenre, ami körülötted van. Tehát te már előre már itt tartasz, de már látod, hogy esetleg valaki húzódik-e ki a kereszteződésből. Nem csak az előtted lévő lámpát látod, mert ha belátható, már a következő lámpát is látod. Látod a mozgását, ha autót vezetsz, tudod, miről beszélek. Tehát ha látod a mozgást, figyeled a mozgását a sávban az embereknek, előtted is, melletted is. Tehát nem csak magaddal foglalkozol, hogy te mit csinálsz, hanem azzal is, hogy mások mit csinálnak. Oké? Okay? Tehát arról beszélünk itt, hogy figyelj oda, hogy hogyan élsz. Mert veszélyes körülmények között élünk. Veszélyes körülmények között. Ha nem figyelsz, olyan helyzetbe kerülhetsz, amiben nem akarsz kerülni. Ja. Úgyhogy, itt mond az oktató, a tanulónak az, hogy figyeld a másikat is. Figyelj a többiekre is, így tanítják, hogy figyelned kell a többiek is, nem csak a magadra. Okay. Tehát egy olyan kultúra és világ vesz bennünket körül, akkor oda kell figyelnünk, nem csak magunkra, hanem másokra is. Oké, mert jönnek a felajánlások sok területről számunkra, és oda kell figyelnünk. Úgyhogy 17. versben azt mondjuk, tehát gonosz időket élünk, 17. vers, úgyhogy ne legyetek ostobák. Tehát ne legyetek hát ostobák. Vagyis ne úgy közelíts az élethez, mintha az nem lenne hatással egy csomó más területre az életedben. Vagy mintha nem lenne következménye 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy holnap utánra. Tehát ne legyél ostoba, hogy olyan dolgokba belemenj, amit utána fizetsz 20 évig. Pedig egy döntéssel el lehetett volna kerülni, vagy egy védőkorláttal. Tehát erről beszél, hogy ne légy ostoba. Tehát lásd kontextusban az életedet, meg a döntéseidet. Oké, mert a múltad, az hatással van a jövődre. Tehát így kell élnünk az életünket. Ez a bölcs, hogy a dolgoknak tehát hatása van. Tehát amit ma csinálok, amilyen döntéseket ma hozok, az hatással van a holnapra. És erről beszél, hogy ne légy ostoba. Ne légy ostoba. Hanem, így folytatja, ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát. És ez felszólító módban van, hogy ismerjétek fel, értsétek meg. Tehát, hogy Isten elmondja az ő akaratát, úgyhogy nekem meg kell értenem, fel kell ismernem. És ezért lehetünk hálásak, hogy a kezünkbe tarthatjuk a Bibliát, mert a dolgok 98%-a, most nem, ezt nem mértem, de az, hogy mi Isten akarata, tényleg benne van 90-95%-ban. Igen, nyilván a jövendőbelimnek a neve nincs benne, meg hogy ha, mit tudom én, van 2 állásajánlat, hogy melyiket vállaljam, vagy melyiket, hova menjek, melyik döntést hozzam, az sincs benne. Oké? Tehát ilyenek nincsenek benne, de alapvető, alapelvek, hogy mi Isten akarata, ez benne van. Úgyhogy azt mondja, ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát. De nem értem. De értsd meg! Értsd már meg! Ja, úgyhogy tehát nem szabad, hogy becsapjuk magunkat. Erről beszél. Tehát amit itt Pál nyom ebben a részben, hogy ne csapjátok be magatokat többé. Legyetek őszinték önmagatokkal. Gyerünk! Tudod jól, hogy mi a bölcs. Tudod jól. Tudod, hogy milyen világban élünk. Ismered a múltadat. Ismered, hogy mi az, ami a gyengeséged. Tudod, hogy dolgok mit váltanak ki belőled. Ne gondold, hogyha újra belemész, majd nem fog újra megtörténni az a baj, ami már megtörtént. Érted? Tehát erről beszél itt, hogy ne legyél ostoba. Ne legyél ostoba, legyél őszinte. Legalább azzal az egy emberrel legyél őszinte, akit minden reggel látsz a tükörben. Tudod, légy őszinte önmagaddal. Ha keresztény vagy, akkor ismerd meg Isten akaratát. Ismerd fel, ismerd meg, ismerd fel, értsed meg Isten akaratát az életedre. Úgyhogy ezt mondja itt, hogy vegyük észre. Vegyük észre. És hogy mit kell tegyünk, és tegyük meg. Ja. Mert ahhoz, hogy azt tegyük, amit szeretnénk, majd a jövőben, Ahhoz így kell élni. Ja. A pengélen való táncolás, az nagyon veszélyes. Ja. Abból katasztrófa van általában. Ja. És aztán ad, és ez tetszik, ad egy illusztrációt. Egy nagyon jó illusztrációt a következő versben, 18-ben, de még ne rakjuk ki. Tehát, mert arról beszél, tehát azt az elvet mutatja meg, hogy egy dolog, ami egy másikhoz vezet. Oké? Okay? Egy olyan illusztrációt ad, ahol megmutat egy dolgot, ami egy másik dologhoz vezet. Mi a védőkorlát? A védőkorlát az, ami megakadályoz, hogy egyik dologtól eljussak a másik dologig. A védőkorlát ott van a kettő között. És most ad egy olyan illusztrációt, ahol megmutat egy dolgot, megmutat egy védőkorlátot, ami általában, ha nem védőkorlát van, ha nincs védőkorlát, akkor az szépen következményei lesznek. Figyelj, mindjárt mutatom, olvasom nektek. És megmutatja, hogy mit jelent bölcsességben járni. 18. vers azt mondja, többé már ne részegeskedjetek. Oké? Tehát ez az illusztrációja. A részegeskedés. Na most, történelmi háttér. Ezt tudnotok kell, hogy az első században és az ókorban a bor az biztonságosabb ital volt, mint a víz. Mert nyilván a klíma miatt is, de el tudjátok képzelni, hogy milyen módon tárolhatták a vizet. És fogalmuk sem volt, hogy kutakban, vagy tárolóedényekben, vagy mit tudom, hogy milyen ciszternákban, hogy mennyi ideig állt az a víz. És hogy mik kerültek bele, ki nyúlkált bele, hogyan nyúlkáltak bele. Ugye, tehát higiénia nem volt, nem nagyon volt akkor tájt. Úgyhogy így voltak vele, tudod, hogyha olyan vizet iszol, ami túl sokáig csücsült valahol, akkor beteg leszel. Sőt, tudták, hogy nagyon beteg tudsz lenni. Nem voltak tisztában a baktériumokkal, meg a mit tudom én mi, de... Úgyhogy ők, akkoriban az emberek úgy voltak vele, hogy a bortól lerészegedhetsz, a víztől viszont akár meg is halhatsz. Oké, úgyhogy nagyon, nagyon gyakori párosítás volt, és ebbe találkozol a Bibliában is, hogy keverték a kettőt. Vizezett bor, vagy valaki jobban szerette a borozott vizet, mit tudom én, tehát akárhogy pörgetem, forgatom, de hogy, tehát ez egy fontos kapocs volt. Ma már a víz biztonságos, tehát ilyen gondunk nincsen, de ez egy olyan illusztráció, ami egy dolog, ami egy másikhoz vezet. Figyelj, 18. vers, többé már ne részegeskedjetek, mert az, tehát a részegeskedés, és ez a lényeg. Hogy a részeg, tehát egy dolog, ami egy másikhoz vezet. És ez védőkorlátokról beszélünk, ugye? Tehát védőkorlátok. Arról az egy dologról szól, ami oda vezet, ahol nem akarunk kikötni. Oké? Egy dolog, ami egy másikhoz. Tehát, és most nem megyünk tovább. Egy kérdés mindenki számára. Válaszoljatok a következő kérdés. Mindenkinek válaszolnia kell, de nem hangosan. Jó? Mert akkor kaotikus lesz. Csak magatokban. Oké? A kérdés a következő. Tehát amikor ezt olvasod így. Tehát többé már... Csak nézd a szöveget. Többé már ne részegeskedjetek, mert az hová vezet? Hová vezet? Mit írnál oda? Mit írnál oda? Ne részegeskedjetek, mert az hová vezet? Mit írnál oda? Vagy kit írnál oda? Ha belegondolsz az életedbe, vagy a családodba. Ha? Tehát eszedbe jut valaki? Tehát eszedbe jut olyas valaki, akinek ez a tanács, vagy ez a védőkorlát, hogy ne részegeskedj, egy hatalmas dolog lett volna. Számára. És aztán számodra. Mert vele élted le az életed. Vagy vele éled az életed. Vagy te vagy az a személy. De mindannyiunk életében ott van egy ilyen. Kétlenül minden sorban ül valaki, akinek az életében van valaki, aki részeges volt. És aztán hozott őrült döntéseket, sőt. Ja. Tehát mindenki jobban végezhette volna, ha józan marad. De nem is igazán az alkoholról akarok beszélni, tehát most nem ez, még mindjárt vége, hanem még egy valamit az alkoholról, hogyha egynél több ember mondja azt neked, hogy túl sokat iszol, akkor túl sokat iszol. Jó? Tehát alkoholt. Tehát a Biblia nem tiltja, hogy így áll alkoholt. De ha már többen mondják, hogy túl sokat iszol, akkor csak hidd el. Hidd el, hogy túl sokat iszol. Ja, de vissza Pálhoz, tehát nem, már most túl nagy a csend. Jó? Megfagytunk. Tehát A probléma a részegséggel, nem a részegség. Aki mindenki a részegségről beszél, ezért van az, hogy félremagyarázzák ezt a verset. Hogy a részegség a baj. Nem. Nem a részegség. Hanem amihez vezet. Azzal van a probléma. Oké? Tehát amihez vezet. A részegség a védőkorlát. Neki mész, baromi rosszul leszel másnap, meg függőséget is okozhat, ha sokszor az ember ezt csinálja, fizikailag is, meg lelkileg is. Függőjévé válhat az ember. De ez még egy, a részegség maga egy védőkorlát. Mert egyébként valakinél ez a cél, tehát a részegség. Volt ilyen időszak is az életemnek, hogy a részegség volt a cél. De Pál apostolnál és az ő illusztrációjánál a részegség az a védőkorlát. Oké? Mert a részegség az lehet, hogy vicces, amikor berugott egy haverunk, akkor jót szórakoztunk rajta, de csak addig vicces, amíg meg nem üt valakit. Vagy meg nem üti a feleségét otthon, mert részeg. Vagy még rosszabb. Ja. Egészen addig vicces, amíg át nem megy a szembejövő sávba az a részeg ember. És egy család meghal. Mert frontálisan ütközik. Oké, tehát a részegség mihez vezet? Egy dolog, ami egy másikhoz vezet. A védőkorlát, az ott van a kettő között, hogy ez az egy dolog, az a védőkorlát, tehát hogy ne történjen meg a tragédia. Minimális sérülés legyen. Oké, tehát egy egyetemista tudod azt mondja, mindenki abba tudta hagyni az ivást, nekem nem sikerült. És az egyetemi évekből úgy jön ki, hogy alkoholista lett. Mert sok volt a buli, és egyszerűen nem tudott leállni róla. Úgyhogy az ember visszanéz, és azt látja, hogy ez a dolog döntötte romba az életét, vagy döntötte romba az elmúlt 10 évét, vagy nem tudom. Tehát azt mondod magadban, látva apám életét, vagy látva anyám életét, vagy a család tapasztalatait, vagy a nagyapám életét, hova tegyem ezt a védőkorlátot? Hová lehetne tenni? Be tudnám tenni. És akkor nem itt tartanánk ma a családunkkal, mondjuk. Lehet, hogy el tudod ezt most mondani. Ja. A kultúra meg kiröhög. Hogyha mondjuk neked van egy ilyen védőkorlátod. Hogy nem. Vagy kiderül az, hogy alkohol problémáid vannak. Mert nem volt védőkorlát. Akkor is kiröhög. Tehát mindenképpen kiröhög. De figyelj, így folytatja. Tehát 18. vers. Többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Megvadít és bolondságra vezet. Ez a kifejezés, hogy megvadít és bolondságra vezet, ez igazából olyan szexuális élvezetek, ről szól, és ilyen engedékenység, tehát engedékenységről szól. Tehát ilyen állapotban, egy részeg állapotban megengeded magadnak, meg másoknak, hogy a határokat átlépjed. Erről beszél itt. Hogy nincs önkontroll. Amikor az ember részeg, nincs önkontroll. Oké, tehát átadod az irányítást valaminek, vagy valakinek. Erről beszél itt. De a védőkorlát, csak hogy visszatérjünk az alapgondolathoz, a védőkorlát megvéd. Megvéd attól, hogy az életem irányítását átadjam valakinek. Vagy átadjam valaminek. A védőkorlátnak ez a szerep, hogy megvéd. Megvéd téged, megvédi a férjedet, megvédi a feleségedet, a gyerekeidet, a munkatársaidat, a barátaidat, a családodat. Mindenkit megvéd. Mindenkit megvéd. Oké, tehát azt mondja, többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. De még nincs vége a versnek. Ellenkezőleg. Tehát ha nem vagy hívő, ha nem vagy keresztény, akkor amit eddig hallottál, annak volt értelme. Abszolút volt értelme. Van logikája, tehát mondhatta volna bárki, nem kell lelkipásztornak lenni. Lehet, hogy nem innen nézted a dolgot, lehet, hogy nem Biblián keresztül nézed a dolgot, de értelme van számodra is. Viszont ezen a ponton egy kicsit irányt vált Pál. Egy kis... Ezen a ponton rátér Jézus Krisztusra. A következő versekben is, mi most azt nem olvassuk el, csak a 18. verset fogjuk végigolvasni majd mindjárt, de hogy itt rátér a Krisztusba vetett hitre. És hogy mi ennek a jelentősége. Behozza azt, hogy miért jött el Jézus a földre, behozza azt, hogy érted jött el a földre, a bűnös emberekért jött el a földre, hogy ő a kereszten azért halt meg, hogy a te bűneid le legyenek rendezve, hogy szabadon és tisztán és akadály nélkül kapcsolatba kerülhess Istennel, hogy ez a lényege Jézus itt létének a földön és meghalásának és feltámadásának ez a lényege. Oké? Beszél erről az a Pál, aki Jézus feltámadása után 7 évvel erre rájött, és átadta az életét Jézus Krisztusnak. Tehát azt mondja, újból elolvasva előről a verset, többé már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön be újra, meg újra benneteket. Inkább a Szent Szellem töltsön be újra, meg újra benneteket. Oké, tehát az Új Szövetség azt tanítja, hogy amikor valaki hitre jut Jézus Krisztussal, akkor Istennek a Szent Szelleme beköltözik az életébe. Egyé válik az emberi szellemmel. Egyé válik, és már szétválaszthatatlan lesz. Ez valami rejtélyes dolog. De ennek az eredménye lesz a lelkiismeret. És azt mondja itt lényegében ebben a versben, hogy ahelyett, hogy az életed irányítását átadnád valakinek, vagy valaminek, tehát ahelyett, hogy tehát átadnád az alkoholnak, átadnád az életed irányítását a munkának, átadnád az életed irányítását a pénznek, átadnád az életed irányítását valakinek, valamilyen személynek, kapcsiságnak, hobbinak, kapcsolatnak, afférnak, a munkahelyen, vagy bármi, nem, ehelyett inkább add át a Szent Szellemnek az irányítást. Add át a Szent Szellemnek az irányítást. Oké, és azt mondja egyébként, és ez történik is az életünkben, hogy amikor hívőkké leszünk, mindannyiunknak a lelkiismerete elkezd így finom beállítódni. Ahogy egyre jobban megismerjük Istent, megismerjük az ő gondolkodását, az ő igéjét, az igazságot, a Bibliát, ahogy forgatod, vagy hallgatod itt hétről hétre, és elkezd beállítódni a gondolkodásod is. Elkezdesz másképp gondolkodni, mint ahogy eddig gondolkodtál. Oké? Ez történik. És aztán beszél itt arról, az újra meg újra töltekezzetek be, hogy a Szent Szellem elkezdi megérinteni a lelkiismeretünket is. Oké? Tehát nem üvölt, és nem kiabál a Szent Szellem. Tehát nem így fog, hanem, tehát, és ezt meg fogjuk tapasztalni majd az életünkben, hogy egy új szintre emelkedünk a lelkiismeretünkben, hogy amikor egy olyan területen vagy, ami necces, akkor csak úgy belül a szívedbe ezt fogod hallani, hogy... vagy mész arra, ami megint csak nem jön, és akkor ne. Csak ennyit érzel, hogy valami ott szól, halkan, szeliden. És ez a Szent Szellem. Úgyhogy, összefoglalva, csak elolvasom nektek a 15-től 17. versig újra, jó? Ezt mondja Pál. Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek, tehát hogyan jártok az életben. Ne legyetek ostobák, tehát mintha nem lenne következménye a dolgoknak, ne úgy éljetek, mintha nem lenne következménye, hanem legyetek bölcsek. Aki értelmes, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. Ne legyetek hát ostobák, hanem ismerjétek fel, és értsétek meg az Úr akaratát. Tehát a következő hetekben vissza fogunk térni erre újra, meg újra, meg újra. Tehát fogunk ismételni az alapelveket. Mert senki nem tervezi azt az életben, hogy romba döntse az életét. Tervezted? Na, következő év tervei között az van, hogy most romba fogom dönteni. Oké? Okay. Tehát senki nem tervezi azt, hogy összetöri az autóját, senki nem tervezi azt, hogy össze fogja törni a házasságát, senki nem tervezi az életben azt, hogy összetöri a kapcsolatát azokkal, akiket szeret, vagy akik őt szeretik. Senki nem tervezi ezt. Oké? Okay? Nem tervezzük. De a probléma az az, hogy egyszerűen nem tervezzük azt sem, hogy hogyan ne döntsük romba. Ahhoz viszont kell terv, hogy hogyan ne döntsd romba. És ehhez kellenek a védőkorlátok. Érted? Tehát azt tervezni kell. Az véletlenül nem fog megtörténni. És erről szólnak a védőkorlátok, hogy hogyan tervezd azt, hogy ne döntsd romba az életedet. És aztán a többiek életét körülötted. A védőkorlátok arról szólnak, hogy hogyan járj bölcsen és óvatosan, körültekintően az életben. Erről szólnak a védőkorlátok. És lehet, hogy azt mondod, hogy oké, okay, való, óvatos leszek, figyelni fogok. A védőkorlát az, ahogy óvatos leszel és figyelni fogsz. A védőkorlát az. Nem az, hogy majd én majd nagyon figyelni fogok, és amikor majd már a szerelmi hőfok a tetőfokán van, sötét van a szobába, és csak ő meg én vagyunk a szobába, és már mesztelenek vagyunk, akkor majd eszembe jut, hogy megállok. Mert mennyi minden baj lehet belőle. Nem. Ott már nem lehet. Oké, tehát a védőkorlátok azok a biztonságos zónában vannak elhelyezve, nem a veszély zónában. Ja, tehát hogy és ez kell, tehát ez a figyelés. És amúgy van egy pozitív mellékhatás is a védőkorlátoknak, hogy vezet, mutatja az irányt, és meg is véd bennünket. És rá fogsz jönni, hogy lehet, hogy még bizonytalan hívő vagy, de rá fogsz jönni, hogy sokkal könnyebb felismerni Isten akaratát az életben a védőkorlátokkal majd. Amikről fogunk beszélni. Miért? Hát azért, mert a hátrébb lépés attól, ami sérülést okoz, az igazából előrébb lépés ahhoz, aki igazán szeret téged. Tehát a hátrébb lépés attól, ami sérülést okoz, az előrelépés. Ugyanaz az a hátralépés, az egy előrelépés ahhoz, aki szeret téged. Jézus Krisztus. Oké, úgyhogy ez nem arról szól, hogy hogyan legyünk jobb emberek. Ez nem egy viselkedési gyors talpalók 5-7-es kurzus, hanem arról szól, hogy hogyan legyünk alávetett emberek. Hogyan éljünk biztonságosabban, hogyan éljünk tudatosabban Jézus Krisztussal. Hogyan legyünk kapcsolatban azzal a Jézussal, aki szeret engem. Aki kifizette a bűneimért az árat. Aki meghalt értem a kereszten, hogy hogyan éljek vele egy kapcsolatot, és ez dicsőíteni fogja őt. A védőkorlát az életünkben dicsőíti őt. Mit jelent az, hogy dicsőíti valami Istent? Az, hogy láthatóvá válik az ő jelleme abban, amit csinálunk. Az, hogy valakinek megdicsőíti az élete Krisztus, az nem azt jelenti, hogy a száján dicsőítés jön ki, nem feltétlenül az, hanem az, amikor az élete őt sugározza ki. Mert azt jelenti, hogy akkor Isten maga másolódott. Isten manifesztálódott valakiben, benned. És láthatóvá vált az ő élet és az ő értéke. Mások számára rajtad keresztül. Oké, és így fogjuk mi dicsőíteni a védőkorlátokkal a mi mennyei apukánkat. Úgyhogy ez tök jó. Úgyhogy az utolsó kérdés az ez. Hol kezdjem? Hol kezdjem el? Balukám, mondd meg akkor, hol kezdjem? Hol kezdjem el? Jó kérdés. Mivel kell szembenézni te? Én ezt nem tudom. Tehát mivel kell magadban szembenézned? Mi az, amire sokszor emlékeztetve vagy, de elnyomod? Hátratolod, nem fontos, rendben vagyok, de valahogy mindig előbb bukkan. De neked mindig félre kell tolni. Ezzel, ha van ilyen terület az életedben, akkor ezzel szembe kell nézni. És ott kell kezdeni. Ott kell kezdeni. Úgyhogy imádkozz, hogy Isten szelleme kezdjen el mozdulni a szívedben. Oké? Tehát ezekben az új témákban. És segítsen neked védőkorlátokat kihelyezni. Nem csak megérteni, hogy milyen fontos, meg milyen jó lenne, meg milyen jó lett volna, hanem akkor most kezdjünk el védőkorlátokat lerakni. És hogy Isten adjon ebbe bölcsességet, erőt, bátorságot. Oké? Úgyhogy ezen gondolkozzatok, otthon, HF. Ezen gondolkozzatok, és aztán innen folytatjuk jövő héten. Jó? Úgyhogy mennyi atyánk? Nagyon-nagyon köszönjük azt, hogy ennyire gazdag a Bibliánk, a te szavad, hogy tényleg ennyire praktikus az életünkre nézve. És köszönjük Jézus, hogy odaadtad az életedet, értünk. Mert szeretsz minket. Kérünk, hogy adj bölcsességet, hogy mit tegyünk mindazzal, amit ma hallottunk. Jézus nevében. Amen.